Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
Nos, ahogy azt beharangoztuk, Marcelli Henrik történészről fogunk beszélgetni. 165 évvel ezelőtt született. Én nem nagyon tudtam róla túl sokat. Tegnap, amikor készülgettem a műsorra, akkor olvasgattam róla, de hát egy páratlan műveltségű úriemberről, egyetemi tanárról, történetíróról lesz szó, akinek az alakját Katona Csaba történész segítségével elevenítjük fel, aki itt van velünk. Szia, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt kívánok, és hát amit mondtál felvezetőnek, az azt kell mondjam, hogy olyan értelemben kétszeresen is megállja a helyét, hogy egyfelől ma már Marcelli Henrik neve valóban nagyon kevéssé ismert, és sokatszor utalnék vissza arra, amit talán már elmondhatunk úgy is ennek, hogy ennek a mi műsorunknak egyfajta missziója, hogy a ilyen feledésbe merült, de méltatlanul feledésbe merült neveket egy picit visszahozzuk a köztudatba. Viszont őt kétszeresen sújtotta úgymond ez a sors, mert a monarchia bukása után tulajdonképpen már életében rendkívüli módon háttérbe szorult, aminek persze megint megvan a maga oka. Már csak ezért is úgy gondoltam, hogy ennek az évfordulónak a kapcsán, hiszen ugye itt a születése kapcsán emlékezünk meg róla, ebbe kapaszkodunk ebbe az évfordulóba, hogy az ő személyiségét és munkásságát felidézhessük, hát őt egy picit elővegyük. És egy rendkívül érdekes életúttal és egy rendkívül gazdag életművel fogunk szembesülni, ha megnézzük, és egy érdekes személyiséggel. Ez szerintem az egyik legfontosabb dolog, amit ilyenkor mindig hozzá lehet tenni. Próbáljuk meg röviden összefoglalni, hogy mit lehet róla tudni, mit érdemes róla tudni. Azzal együtt, hogy mindenkit arra biztatnék, hogy annak nyomán, hogyha érdekesnek találja az ő személyiségét, járjon utána, mert hiszen ebben a rendelkezésünk álló negyed órában hát épp hogy fel lehet villantani ezt a roppant gazdag életművet. Ott kezdődik az egész történet, hogy Marcelli Henrik ugye 1856-ban született, április 3-án, Marcelliban, Somogy vármegyében, de a születési neve az nem Marcelli volt, hanem Morgenstern. Morgenstern Henrik néven látta meg a napvilágot. Zsidó származású úriemberről beszélünk, és ez meg is határozta egyébként az ő pályáját. Ugye az édesapja a rabbi volt, Morgenstern Mihály, édesanyja Freyer Rozáliának hívták. Itt fontos elmondani, hogy számára a zsidósága és a magyarsága az olyan egyensúlyban állt egymással, hogy miközben tudott egy karriert csinálni a monarchia polgári liberális légkörében, de folyamatosan érték támadások a zsidósága miatt, ő a magyar nemzet részének tekintette magát, soha nem gondolkodott másképp magáról, ugyanakkor azonban nagyon fontos megemlíteni, hogy megígérte az édesapjának, hogy soha nem fog kitérni a zsidó felekezetből, és ehhez tartotta is magát. Tehát amennyire kiderül, a róla fennmaradt forrásokból ő maga nem tartotta a vallását, a gyermekeit sem tanította meg héberrel, nem foglalkozott a vallási előírásokkal, de a tradíciók, a hagyományok és minden egyéb mellett fontos volt számára a származás, és azt gondolom, hogy ez tiszteletre méltó és becsülendő dolog. És hát fogalmazunk úgy, hogy nem feltétlenül könnyítette meg az ő karrierjét származása. Viszont, ami biztosnak mondható, hogy nagyon kiváló iskoláztatást kapott ez a kiváló, egy nagyon jó képességekkel rendelkező gyerek. Én azt gondolom, hogy a monarchia viszonyait jól szemlélteti, hogy hova járt iskolába a marcali zsidó fiú, Győrbe a bencésekhez, és pápára a református kollégiumba. Tehát a katolikus, illetve a protestáns oktatás egy-egy kiemelkedő iskolájában itt pallérozta a tudását, és aztán 1873-ban lesz belőle történelem földrajz szakos tanár, de ettől függetlenül tovább gyarapítja a tudását. Hát ilyen helyekre járt egyebek mellette egyetemre, mint Berlin, Párizs és Oxford. Azt gondolom, hogy nem kell különösebben ecsetelni, hogy ez mit jelent, hogyha valaki így szerzi meg a képzését. Itt az ő humorával, mert ez nagyon fontos eleme neki is, hogy milyen cinizmussal tudott kezelni bizonyos dolgokat, erre talán hatást gyakorolt, túl azon kívül, hogy a történetírói munkásságára is hatást gyakorolt, a 19. századi modern történetírás egyik atyának nevezett Leopold von Ranke, aki tényleg a modern történészek egyik atyamestere, Berlin egyetemi tanár, és ő is tanította egyebek mellett Marcellit, és hát hadd idézzem Marcellit ezen a ponton, mert följegyzett egy történetet, ami egyfelől azt mutatja, hogy ő is, hogy ő maga is képes volt kellő, mondjuk humorral és gyakorlatilassággal viszonyulni a világhoz, de másfelől Ránkét is jellemzi. Tehát idézem. Szóba jött az a kérdés, hogy el kell olvasni a historikusnak mindent, amit valaha erről a tájról írtak, melyet kitűzött magának. Ránke így szólt. Ifjú koromban Karl Gottfried Hermann volt a Magister Germániéi, még a háromkötetes munkához fogott, feltette magában, hogy elolvas mindent, a görög régiségekre vonatkozó munkát, forrást, értekezést, fordítást, magyarázatot, feldolgozást. Ezt a szándékát becsületesen végre is hajtotta, csak hogy épp miután nyomdába küldte a legutolsó év korrektúráját, egy disszertációt kapott Hollandiából, amelyet nem ismert. Megfájdult a feje, beteg lett, mind betegebb, bele is halt. Meghagyta azonban, hogy kimbulása után nyissák fel koponyáját, halála okának megállapítása véget. Felnyitották a koponyáját, és nem találtak semmit. Na hát ennyit Ránkétől. Mondjuk úgy, hogy a túlzott görcsösségről. Perenológiám idézném Kosári Domokost, aki azt találta mondani a munkáját mindig jobbra és jobbra csiszolni akaró történész kollégáknak, hogy egy ponton túl ezzel meg kell állni, és ő azt mondta, hogy kérem szépen, határidőre leadni, előszóban védekezni. Tehát ennél profitban nehéz ezt megközelíteni. Igen. Maradjunk annyiban, hogy Marcali, aki egyébként, mint hát kiderült ebből is, hogy Oxfordban, Párizsban, meg Berlinben pallérozta a tudását, hát számos nyelven beszélt, és magába szívta azt a fajta történeti megközelítést, ami miatt aztán támadások is érték, amit ugye Ránke is vallott, hogy a történelemnek az első számú feladata, megint idézem, nem a múlt megítélésének a feladata, sem a kortársak okítása az eljövendő évek érdekében, egyszerűen csak megmutatni, ahogy valójában történt. Tehát, hogy elsődleges források alapján föltárni a lehető legvalószínűbb múltat, amit ugye tökéletesen úgysem tudunk rekonstruálni. És ebben Marcali kiemelkedőt tudott nyújtani. Az a helyzet, hogy hát ha csak néhány munkáját említeném meg, most tényleg itt nem szeretném felsorolni, mi minden fűződik a nevéhez, de kiemelkedően fontos munkákat írt a 18. századi Magyarországról, például Magyarország története a szatmári békétől a bécsi kongresszusig, úgymond a hosszú 18. század, második József koráról, Mária Teréziáról, de foglalkozott az Árpád korral is, és a zsenialitását és a munkabírását mutatja, hogy úgy mellesleg 1900-ban megjelentette az aradi vértanú Lóf Leiningen Westerburg Károly honvédtábornok leveleit és naplóját. Ezek ugye jó rész német nyelven születtek, lefordította és bevezetővel látta el. Tehát úgy, hogy a 19. századdal úgymond érintőleg foglalkozott, és mégis egy ilyen fontosságú forrást a magyar forradalom és szabadságharc egyik vértanú tábornokának az emlékiratait közzétette. Ahogy említettem, a karrierjét, a származást nem könnyítette meg. Nagyon sajátos dolog, hogy legjobb tudomásom szerint először 1882-ben terjesztette föl Trefford Ágoston, művelődésügyi miniszter őt rendes egyetemi tanárnak. Na, igen ám, de ebben az időben még nem igazán volt arra lehetőség, hogy ki nem tér zsidók egyetemi tanárok legyenek. És hát a miniszter nem volt tudatában a ő úgymond vallásának vagy felekezetének, mégis fenek lett a dolog, jóval később 1895-ben lett belőle rendes egyetemi tanár, és nem később. És aztán ebben az időszakban viszont már, a 80-as, 90-es években ugye erősödnek az antiszemita felhangok Magyarországon, gondoljunk a Tiszaászlári perre, az pont 1882-ben volt, amikor az első kinevezésére úgymond idézőjelben kísérlet történt, és folyamatos támadások érik őt. Tehát a parlamentben is fölállnak és interpellálnak, hogy nem elég nemzeti az ő megközelítése. Ma már teljesen esztelennek tűnő vádakkal citálták őt, úgymond vagy rángatták őt elő, de például azzal, hogy nem veszik figyelembe a magyar sajátosságokat, hanem ilyen általános nemzetközi megközelítéseket alkalmaz. Hát most nem állítom, hogy manapság nem hangzanak el ilyenek, de talán a fősodorvonalnak mégsem ezt lehet nevezni a modern történetírásba. Másfelől megpróbálták azzal megvádolni, hogy összejátszik a hallgatóival, tehát hogy előre megbeszélte vele a kérdéseket. Minden ilyen vádat emelt fővel és méltósággal viselt, vállalta a eljárásokat, és hát mit tesz Isten, véletlenül mindig tisztázták. Tehát nem sikerült őt úgymond lerángatni a sárba, minden ilyen törekvés ellenére. Viszont gyakorlatilag a monarchia bukásával kiszorult a történelem fő sodorvonalából. Itt elsődlegesen arra gondolok, hogy ugyan érintett volt ugyan a tanácsköztársaságban is, már annyiban, hogy 1919-ben létrejött volna a tanácsköztársaság levéltári tanácsa, ez létre se jött. Ennek ő lett volna a vezetője. De tulajdonképpen arról van szó, és ezt a kortársak is észrevették nagyon hamar, hogy ez a páratlan tudású ember, ez gyakorlatilag egy új Magyarországon találta magát, az ő ringató bölcsőjét, ahol felnőtt, ahol ki tudott teljesedni, a hangsúlyozom polgári liberális monarchiát, ezt darabokra tépte a történelem sodra, és ő ott maradt a neobaroknak nevezett, jóval konzervatívabb, jóval reakciósabb forti korabeli Magyarországon, ahol már sokkal kevésbé tudott érvényesülni, és teljességgel háttérbe szorult, miközben még hosszú évek vártak rá. Tehát 1940-ben halt meg, és gyakorlatilag nagyon hamar nyugdíjazták már a 20-as években, és innentől kezdve az ő jelentősége kifejezetten háttérbe szorul.
És ez a Vartalajt élete mivel foglalkozott utána?
Természetesen írt továbbra is, illetve voltak egészen sajátos dolgai. Egy olyan dologra hívta fel a figyelmet Gunsz Péter, sajnos már nem él kiváló kollégám és egykori tanárom, hogy egyebek mellett például ilyesmikkel is foglalkozott ő, hogy megkereste a kortárs kiemelkedő személyiségeket, és riportokat készített velük, tehát ilyen beszélgetéseket. De nagyon érdekes, hogy ki mindenkivel. Tehát Apponyi György, Andrássy Gyula, Bánffy Miklós, Eötvös Loránd, Tisza István, sőt Kunbéla. És beszélget velük, kérdezi őket, de gyakorlatilag egy interjút készített, majd ezeket elküldte az érintetnek, hogy nézze meg, tehát a teljes korrektség jegyében, és ezeket a jegyzeteket aztán felhasználta a műveiben. Az a baj, hogy sajnos a sorsuk ismeretlen ezeknek a jegyzeteknek, aha, de ez mutatja az ő modernitását.
Igen.
És természetesen írt bábra is, csak ugye már nem tanított, tehát nem állt meg a munkássága. 1934-ben jelent meg a Katonai Mária Terézia rend körül című munkája. Tehát továbbra is dolgozik, csak háttérbe szorul. Úgy, hogyha csak a tanítványainak a nevét felsorolom, és érdemes erre figyelni, Nomarovszky Sándor, Szegfű Gyula, Hajnal István, Hóman Bálint. Tehát a Horthy korabeli magyar történetírás kiemelkedő személyiség, és a magyar történelem zseniei. Most teljesen más irányt képvisel közülük némelyik, mint maga Marcali, de ez ebből a szempontból teljesen mindegy. És akkor azt tudom erre mondani, hogy gyakorlatilag, ha csak tanárként létrehozta volna ezt a Marcali iskolát, már azért rendkívüli tisztelettel kellene emlegetni az ő nevét. És hát, ahogy említettem, 1940-ben halt meg, itt sajátos módon ugye mindig mindennel összefügg, ezt már többször említettük ebben a műsorban. Ha valaki felkeresi az ő sírját a temetőben, akkor nem messze az ő sírjától található egyébként a nemrég emlegetett Rényi Alfréd matematikus nagyapjának, Alexander Bernátnak a sírja, aki ugye szintén akadémikus volt, és hát nem mellesleg ő is zsidó származású volt, ugye nem véletlenül egymás mellett találhatóak ezek a sírok. És még egy dologra szeretnék utalni vele kapcsolatban, ha valakit érdekel az ő munkássága, mindenkit biztatok arra, hogy olvassa a történetírói dolgait is, de kiváló tollú emlékiratíró volt. És a nyugatban jelentek meg a 20-as években az emlékezései, a 21. században, vagy a 21. század legelején, vagy a 20. század legvégén ez kötetben is megjelent, de ha valaki veszi a fáradtságot, és a Google-höz leül, és csak annyit beír, hogy Marcali Henrik emlékeim, ki fogja dobni a nyugatban megjelent emlékirat részleteket, és hát ebből innen szeretnék idézni pár dolgot, hogy miért is érdemes őt olvasni. Mutatja például a monarchia légkörét azt, hogy amikor Balatonfüreden nyaralt, akkor ott megismerkedett Vasari Kolossal, Magyarország, a bencés főapáttal, Magyarország későbbi hercegprímásával, esztergomi hercegprímásával, és gondolhatnánk azt, hogy a parlamentben is támadott zsidószármazású történetíró, és a nem éppen szárnyaló reformerként leírható Vasari Kolossz nem találják meg a közös hangot. Innentől kezdve idézem. Ott kötöttem ismerettséget Vasari Kolossz főapáttal is, ki hosszabb ideig tartózkodott Füreden, mint a rendbirtokám. Irántunk lekötelező szívességgel viseltetett. Historikus, sokat beszélgettünk szakbeli ügyekről, séta közben. Sovány, barna, csillogó szemű, elevenesző férfiú. Egész valójában meglátszott az aszkéta, Isten kedvére való. Eddig csak annyit láttam és tudtam felőle, hogy minőjéke szólás rejtőzik benne, csak később nyilvánult meg. Pax volt a jelszava. Irántam való barátságát prímás korában is fenntartotta, annyira, hogy tarokpartiára is meghívott, de szerénységem tiltotta, hogy ezt a páratlan kegyet elfogadjam. A nagy egyház politikai viták alatt sokat értekeztem és vitatkoztam hűsegédjével, Kohl Medárddal. A prímás kért tőlem erre vonatkozó könyveket, melyek közül a belga alkotmányra vonatkozók érdekelték legjobban. Na ez egy iskola példa arra, hogy két teljesen más világnézetet maga előtt tartó ember, két teljesen más világlátású ember tisztelettel közeledik egymáshoz, és igyekszik megismerni a másik álláspontját. Tudnék erre citálni Eszterházy Péter idézetet, de azt gondolom, hogy ez gyönyörűen mutatja azt, hogy kulturált emberek hogyan tudják megbeszélni a vitás dolgaikat. És hogyha valaki belolvas ebbe az emlékiratba, akkor ilyen apró művelődéstörténeti adalékok is előkerülnek, mint például a kirándulások között nevezetes volt az idillikus Nosztori völgyben rendezett piknikünk. Heteken át folyt ennek előkészítése. Reám hárult a legsúlyosabb feladat, Jókaival ott volt Róza leánya is, de egészen elzárkózva a laborfalvi Róza őrizete alatt. Reám bízták az ár feloldása lehetett ennek látszó művét. Bejelentettem magam is a nagy tragika király művi tartásban fogadott. Egész elfogultan hebegtem el mondókámat, kérve a nagyasszonyt, vegyen részt a mulatságban Róza kisasszonnyal. Igen kegyes volt, maga ugyan nem jöhet, de Rózát elengedi feleségem gárdéja alatt. Általános volt az öröm, a szolgabíró szava szerint Jókai ugrált, mint a bakkecske. Hát ennél szebben nehéz leírni, hogy például Jókai Mór és Laborfalvi Róza viszonyában kiviselte a kalapot. Azt gondolom, hogy a 19. századi művölődés történetnek is egy fontos figurája, már ezáltal is Marcelli, hogy ezeket az emlékiratait megírta. Úgyhogy jó szívvel biztatok mindenkit, hogy így a 21. században is olvasom Marcelli Henriket, mindenképpen érdemes, és egy megfontolandó gondolat még szintén az emlékirataiból így zárásgyaránt, hogy mit írt ugyancsak Vaszarikolos főapátról. Alapjában, mint minden jóhiszemű, zseniális ember, naív volt. Egyszer a felségnél való audienciája után azt mondta nekem, mégiscsak jó historikus vagyok, mert így minden történeti alapon megmagyarázhattam a királynak. Hát maradjunk annyiban, hogy ezt a kiváló történetíró Marcelli Henriket csendes mosolyjal nyugtázta, a királyok nem mindig hallgatják meg a történészeket, ez viszont már egy általános történeti tapasztalat.
Nagyon okay, szépen köszönjük, nagyon Csaba, köszönjük. Nagyon kiváló, hogy beszélgettünk Marcelli Henrikről.
Én köszönöm a figyelmet rég meghalt kollégám nevében, és tényleg jó szívvel ajánlom mindenkinek. Élő eleven szöveg az övé, és sokat lehet belőle tanulni. Köszönöm a figyelmet nektek.
Köszönjük mi is, szép napot neked, szervusz.
Sziasztok.
Katona Csaba történésszel beszélgettünk a 165 évvel ezelőtt született Marcelli Henrik történetíró egyetemi tanárról.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben.